Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. És felidézném azt, hogy valamikor én erdélyi származású vagyok, és volt szerencsém Amerikában is megfordulni cserediákként, és olyan jó érzés, így visszagondolva az, hogy amerikai gyülekezetnél vendégnek lenni, és bemenni a templomba, és részt venni az Isten tiszteleten, ugyanolyan hazatérés érzést ad az embernek, mint Erdélyben ugyanezt megtenni. És nagyon sok szeretettel szeretném köszönteni azokat, akik esetleg most vannak itt először, és kívánom nekik, hogy legyen ugyanez a hazatérés érzésük valahányszor Isten házát látogatják. Köszönöm szépen.
Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, örökkévaló Urunk, köszönjük neked a találkozás lehetőségét ebben az órában, és kérünk téged, hogy te engedd, hogy dicsőséged által megvilágítva láthassuk a saját életünket ebben a böjti, bűnbánati időben is. Te arra a hosszú és nehéz útra hívsz minket, mely a Golgotához vezet, és mi milyen gyakran úgy viselkedünk, mint az egykori tanítványok, akiket ehelyett jobban érdekelt mindenféle sajátos, egyéni kívánság, elképzelés és indulat. Add felismernünk, hogy a te elhívásod minden időben a kereszthordozás, az engedelmesség és kitartás a Krisztus követésben. Talán mi is úgy vagyunk itt előtted, hogy a könnyű utakat szeretnénk, ahol nem kell elfáradni, ahol nincs szomorúság. Urunk, megvalljuk neked, hogy sokszor csalódtunk már a magunk által elképzelt könnyű utakban, jól mutató lehetőségekben, melyeknek a végén üresség és elkeseredés várt minket. Te ebben a böjti időszakban a bűnbánat tartás útját kínálod számunkra, mert tudod, hogy erre van szükségünk. Imádkozunk szent lelkedért, hogy vezess ezen végig minket, add meg nekünk mai akaratod megértését, hogy azt cselekedve tudjuk teremni a megtérés gyümölcseit. Amen.
Thank you. Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Timóteushoz írott második levélből, a harmadik fejezet 16. és 17. verseiből. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagy tiszteletű úr azt mondta nekem, hogy 15-18 percen van az igehirdetés szolgálatára. Be kell valljam, én átlagosan 30-35 percig szoktam prédikálni. Ha egy kicsit túlnyúlnék, előre bocsánatot kérek mindenkitől, igyekszem összeszedett lenni. Ma úgynevezett Biblia vasárnapot ünneplünk, ami azt jelenti, hogy Isten adott nekünk egy ajándékot, a Bibliát, vagy más néven a Szentírást, és erről minden évben megemlékezünk külön is, mert ez egy óriási dolog. Ha Isten nem adott volna nekünk Bibliát, akkor homályban járnánk. Három témakört szeretnék a mai napon körbejárni. Az első, viszonylag röviden, hogyan keletkezett a Biblia. A második, mire jó a Biblia, és a harmadik, hogyan olvassuk a Bibliát. Erről fogok a legtöbbet beszélni. Tehát kezdjük az elsővel, hogyan keletkezett a Biblia. A felolvasott igében azt olvassuk, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett. Itt a keletkezésnek az origó pontjára kapunk egy meghívást, arra mutat Pál apostol, hogy a Szentírás úgy kezdett el létrejönni, hogy a Szentlélek ihletést adott. Magyarul a Szentlélek tudta, hogy létre akarja hozni a Szentírást, és bizonyos embereket megkörnyékezett, ihlette őket, befolyásolta a gondolataikat, és második körben ezek az emberek, az úgynevezett szentírók, leírták mindazt, amit a Szentlélek nekik mondott. Rögtön hozzáteszem, ne úgy képzeljük ezt el, hogy a Szentlélek odaállt és elkezdett nekik suttogni, vagy elkezdett nekik diktálni egy szöveget. Ez nem így történt. A szentírók nem egyszerű írnokok voltak, hanem ők is aktívan részt vettek a kijelentés megfogalmazásában. Tehát a kijelentés elsődleges szerzője a Szentlélek, a másodlagos szerzője pedig sok-sok ember, akik ezt a kijelentést írásba foglalták. És ezeket a kijelentéseket Isten népe olvasta, évszázadokon, évezredeken keresztül, felismerte benne minden időben Isten hangját, és eljött egy pillanat az egyház életében, amikor azt mondták, hogy gyűjtsük össze ezeket a könyveket, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy tényleg Istentől valók, és ezt tegyük hitünk és életünk zsinór mértékévé. Így keletkezett a Szentírás. A második kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy mire jó a Szentírás? Nagyon büszkék tudunk lenni arra, hogy nekünk van Szentírásunk. Mi református emberek még arra külön is büszkék tudunk lenni, hogy fejből idézünk ebből a Szentírásból. Na de mire jó ez? Pál apostol négy gondolatot sorol fel. Az egyik a tanítás. A Szentírás arra jó, hogy tanítson bennünket. Nem akármire, nyilvánvalóan nem helyettesíti az iskolai oktatást. Senki nem mehet oda az édesanyjához, hogy ma nem megyek iskolába, mert én mindent megtanulok a Bibliából. Amikor Pál azt mondja, hogy Isten az ige által tanít bennünket, akkor mire kell gondolnunk? Arra, hogy az igéből megtudjuk, kicsoda az Isten, megtudjuk, hogy kik vagyunk mi emberek, hogy mennyire elveszett állapotban vagyunk, hogy ennek ellenére Isten mennyire szeret bennünket, hogy mit tett értünk, hogy meg kell térnünk, hogyha új életet akarunk, és hogy azok, akik Isten gyermekeivé lettek, milyen jövő előtt állnak. Mi vár ránk majd egyszer ott a mennyben? Nagyon sok mindent megtanulhatunk a Bibliából. A legtöbb istentisztelet, a legtöbb bibliaóra, a legtöbb személyes csendesség így kezdődik, hogy mit tanít nekem Isten
ebből az igéből. Dolgozzuk fel, mi az, ami az értelmemhez szól mindebből. Aztán Pál azt is hozzáteszi, hogy van ennél egy kicsit gyakorlatibb funkciója is az igének. Miután már megtanultunk sok-sok dolgot, utána Isten az életünket veszi vizsgálat alá, és van, amikor megfed bennünket. Amikor olvasunk, és egyszer csak rájövünk, hogy mi az, ami Isten szemén, ami Istennek nem tetszik az életünkben. Hogy beszéltem? Lehet, hogy most is, amikor Kiki eljött erre az Isten tiszteletre, otthon még mondott valami jó csípőset. Gondolom, előfordul az ilyesmi. Megfedd. Nem azt tetted, amit kellett volna. Valami más tettél, ami nekem nem tetszik. És Isten az ilyesmit soha nem hallgatja el. Nem mondja azt, hogy mivel te a gyermekem vagy, és mivel téged szeretlek, ezért soha nem mondok neked semmi rosszat. Elmondom neked, hogy mi a baj. Kedvesen, bölcsen és határozottan elmondom. A harmadik a megjobbítás. Lehet, hogy valakinek az életében nincsenek olyan kirívó bűnök, de lehet, hogy nem is tesz semmi igazán fontosat. Ismeri az igét, és ennyi. Jó keresztény. Eljár az Isten tiszteletre, eljár ide, oda, amoda, de egyébként két szalmaszálat nem tesz keresztbe. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ez még így nincs rendjén. A te életed nincs a helyén, ezt meg kell jobbítani. És megmutatom neked, hogy milyen úton induljál, hogy mit tegyél az én dicsőségemre. És a negyedik, az igazságban való nevelés. Talán ezt úgy lehetne kicsit átfogalmazni, hogy a szent élet. Amikor Isten az igazságban akar nevelni bennünket, akkor nem csupán az igazság ismeretére utal, hanem arra utal, hogy a gondolataink és az egész életünk egységben álljanak Isten szolgálatában. Legyen az életünk egy Istenre mutató nyíl. Tehát mire jó a Biblia? Tanít, fed, megjobbít és az igazságban nevel. Mi a végeredmény? Az Isten embere tökéletes legyen, és minden jó cselekedetre felkészített. Hát ez áll előttünk. Azt gondolom, hogy ha valaki ebbe belegondol, akkor ez egy nagyon motiváló gondolat. Hogy én elkezdem Istent követni, olvasom napról napra az igét, és ez lesz belőlem. Amit az Isten elmondott. Elkezdek formálódni erre a képre. Egyre szebb lesz az életem, egyre Istennek tetszőbb. Egyre inkább olyan, hogy másoknak is hasznára válok. Óriási dolog. Nem hiába való az életem. És harmadjára szeretnék kitérni arra viszonylag bővebben, hogy hogyan olvassuk ezt a Bibliát. Mert ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy amit eddig elmondtam, az nem volt olyan újdonság. Tudjuk, hogy ez a Biblia, nagy ajándék. Tudjuk, hogy mi mindent lehet nyerni általa. De hadd kérdezzem meg, hogy ki az, akinek az életében ez ilyen meseszerűen, ilyen tökéletesen működik? Hányszor állunk fel úgy igeolvasás után, hogy nem történt igazából semmi. Nem változtam semmit. Az életem ugyanúgy folyik tovább. Hányszor ülünk neki úgy a Biblia olvasásnak, hogy minek kezdek bele újra? Fog ez nekem bármit is segíteni? Tehát itt állunk egy isteni látképpel, egy ígérettel, hogy erre van a Biblia, ezt fogja kimunkálni az életünkben, és ott állunk a keserű tapasztalattal, hogy azért ez nem mindig történik így. Hogyan olvassuk hát a Bibliát? Először szeretnék néhány negatív gyakorlatot megemlíteni, azért, hogyha felfedezzük ezt az életünkben, akkor próbáljunk ettől megszabadulni. Van olyan, hogy valaki csak úgy felcsapja a Bibliát. Ez az én bibliaolvasási módszerem, hogy felcsapom a Bibliát, mert akkor azt nem én befolyásolom, nem azt az igét olvasom el, ami nekem kedves, hanem amit tényleg Isten nekem ad. Nem tudom, kinek van meg telefonon a Bibolka. Ez egy alkalmazás, rajta van a Bibliaolvasó kalauz, a Biblia háromféle fordításban. Ezen a Bibolkán van egy gomb, és ez arra jó, hogyha megnyomom, akkor kijön egy ige, csak úgy. Nagyon stílszerűen egy dobókocka jelzi, mint ikon. Olyan furcsa ez nekem. Ugyanez, mint a Biblia felcsapása. Egyébként én is használtam már, amikor nagyon nem tudtam mit kezdeni magammal, hogy na, mit akar nekem mondani az Isten, rányomok. És aztán rájöttem, hogy hát valószínűleg nem ezt akarja nekem mondani az Isten most konkrétan, ami oda kijött. Mert mi van akkor, hogyha azt olvassuk az igében, hogy elment és felakasztotta magát? Ugye Júdásról olvassuk. Vagy azt olvassuk, hogy elment és kikente fenekét szurokkal. Ugye? Noé és a bárka építése. Mit tegyünk ilyenkor? Volt olyan ismerősöm, aki mondjuk neki talán volt egy kis problémája is, aki elolvasta így az igét, és az igében éppen az állt, hogy ti az ördögatya gyermekei vagytok. És akkor ott állt meglőve, hogy engem nem szeret az Isten. Így nem lehet igét olvasni. Csak úgy felcsapva, kiragadva a kontextusából, mindenféle gondolkodás nélkül azt magamra alkalmazni egy az egyben. Ha így teszek, akkor nagyon össze-vissza lesz a hitéletem. Lehet, hogy olykor-olykor élek át nagy üzeneteket, pozitív és jó és helytálló üzeneteket, de nem lesz mindig így. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki elkezd lottózni, egyszer nyer egy kettest vagy egy hármast, és utána egész életében lottózik, és nem nyer semmi mást. Egy-két élmény miatt elrontja, mondhatni, az egész életét. Így ronthatjuk el mi is a Biblia olvasásunkat. Van egy másik rossz módszer is, ez az önző módszer, amikor valaki kinyit egy történetet, és azt keresi, hogy hol vagyok ebben én. Lehet, hogy most kicsit erős, amit mondtam, mert ezt szoktuk mondani egyébként, tanácsként, hogy úgy olvassuk, hogy keressük meg, kivel tudunk azonosulni, vajon ki lennék én abban a történetben, mi az, ami láthatóan éppen ebből fakadólag nekem szól. És nincs ezzel probléma, hogyha olykor-olykor tényleg nagyon együttérzünk valakivel a történetben, a bibliai történetben, szinte azonosulunk vele, de hogyha mindig csak azt keressük az igében, hogy hol vagyok én, akkor egy ilyen csőlátásunk alakul ki, egy nagyon egoista csőlátás. Mi lesz akkor, hogyha mindig kizárólag magunkat keressük az igében? Hát két végletet tudok mondani. Az egyik, hogy depressziósak leszünk. Aki mindenben önmagát látja, az nem tudja elkerülni a depressziót. Itt vagyok én, mint egy gyenge ember, küzdök egy csomó mindennel, kinyitom a Bibliát, és ott sem azt látom, hogy mi az Isten felszabadító üzenete számomra, hogy hogyan tudok megszabadulni a bűntől, a szégyentől, hogyan tudok erőt nyerni, hanem ott is azt látom, hogy igen, ott is van egy ugyanolyan ember, aki küzdik ugyanezekkel a problémákkal, meg ott is, meg ott is, meg ott is. Nem tudok kiszabadulni önmagamból. Depresszió. Vagy. Másik véglet. Akkor úgy érzem, hogy velem mindig minden rendben van. Mert hogyha Istennek is kizárólag én vagyok a fontos, akkor nekem minden jó lesz. Ez a keresztény hedonizmus. Isten nagyon szeret minden igében, ezt akarja kifejezni számomra. Nagyon szeretlek, bármit megadok neked. Vagy depresszió, vagy ez a túlhajtott önzés. És még egy negatív gyakorlatot hadd mondjak el. Hallottam már olyat is, hogy valaki kinyitja az igét, nem össze-vissza, hanem például a Bibliaolvasó kalauz szerint, és azt mondja, hogy most megkeresem a napi parancsot. Mi az, amit Isten akar tőlem? A Biblia semmi más, mint Isten akaratának a közlése velem. A tábornok szól, a közlegény pedig teljesíti. Ebben is van egyébként valami pozitív, ott van az engedelmességnek a vágya, De milyen Isten kapcsolatot tükröz az, ami abból áll, hogy Isten mond valamit, és én megteszem. Ennyi. Hol van abban a közelség? Hol van abban a megértés, az Isten szeretete? Sehol. Tehát a Biblia felcsapása, állandóan önmagunk keresése, vagy a napi parancsnak a kutatása, ezek általában nem szoktak jóra vezetni. Olykor-olykor úgy tűnik, mintha ezek jó módszerek lennének, de hosszú távon megmérgezik a hívő embernek az életét. És akkor most térjünk át arra, hogy mik azok a követendő módszerek, amelyek tényleg meggazdagítják a Biblia olvasásunkat. Hát egyrészt hadd utaljak arra, ez nem annyira módszer, mint inkább tapasztalata a hívő embernek, hogy van, amikor tényleg egy-egy ige hirtelen megelevenedik, nem kell hozzá semmiféle teológiai ismeret, szinte kiviláglik a Bibliából, és az üzenetté válik számunkra. Vannak olyanok, akik úgy kerülnek a gyülekezetbe, hogy mély pontra került az életük, és beülnek sokszor csak a hátsó sorba, ne is lássa őket senki, ne is szóljon hozzájuk senki. Egyébként megjegyzem, ilyenkor nálunk nagy pesjük van, mert aki hátul ül, az mindig a kapuszolgálatosokhoz nagyon közel van, és ők rendszerint megszólítják. De ismerjük ezt a gyakorlatot szerintem, hogy el akarunk bújni. Csak úgy szeretnénk egy kis segítséget hallani. És ha találkoztam már olyan emberrel, hogy utólag elmondta, hogy igen, én azért jöttem, mert totál padlón voltam, azon gondolkoztam, hogy váljak-e, vagy ne váljak. És akkor jött az ige, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, egybekötött, azt ember el ne válassza. És valószínűleg nem is jegyzett meg semmi mást abból az ige hirdetésből, de ez az egy ige megmaradt benne. Tehát van, amikor Isten ilyen kegyelmes hozzánk, hogy mindenféle plusz agyalás nélkül egy-egy ige megszólal. A második, amire szeretnék utalni, ez már inkább azt a gyakorlatot tükrözi, amikor a hívő ember elkezd gondolkozni. Amikor a bibliaolvasás nem csupán abból áll, hogy itt van a mai szakasz, ezt gyorsan átfutom, és 2 perc múlva már is a buszon vagyok. Az igazi bibliaolvasás az valójában biblia tanulmányozás. Ez azt jelenti, hogy ez munka. Nem csak végigolvasom, hanem végig gondolom, hogy milyen helyzetben szólalt meg Istennek ez az igéje. Mi volt az a történelmi szituáció, amiben például Izrael népe élt? Ki uralkodott? Milyen uralkodó volt? Milyen volt az emberek hétköznapja? Mi volt a téma? Mi volt az a nehézség, amivel szembe kellett nézniük? Mi volt az, amiben reménykedtek? És amikor ez így összeáll a fejünkben, nem kis munka, de amikor ez így összeáll a fejünkben, és elolvassuk azt az igét, akkor sokszor így hirtelen a helyére kerül valami, hogy most már értem, és most már azt is értem, hogy mit akar ebből Isten számomra üzenni. Hadd mondjak egy nem bibliai példát arra, amikor így összeáll bennünk valami. Azért nem bibliai példát hoztam, mert hirtelen eszembe juttatott Isten egy másikat, és ez nagyon ült. Szerintem mindannyian ismerjük Arany Jánosnak a Velszi Bárdok című költeményét. A Kaláka meg is zenésítette, egy zseniális költeményről van szó. Valaki talán csak annyit tud ebből, hogy Edvárd király, angol király léptet fakólován. Meg azt, hogy akad itt jó falat, szem szájnak ingere, stb. Mit kell ezen annyira csodálni? Amikor az ember ezt végig gondolja, és meghallja az irodalmi elemzést, hogy hogy keletkezett ez a vers, hogy Ferenc József a legyőzött Magyarországon királlyá akarta koronáztatni magát, és a legnagyobb magyar költőtől, Arany Jánostól kért egy őt dicsőítő verset, és Arany János megírt egy ilyen költeményt, ami arról szól, hogy amikor az angolok leigázták a velszieket, akkor ugyanígy egy király dicsőítő éneket kért a velszi énekesektől, a velszi bárdoktól. És a vége az lett, hogy egyetlen egy velszi bárd sem volt hajlandó dicsőíteni az angol elnyomó királyt. Inkább 500-an elégtek a mágián, de erre nem voltak hajlandóak. Amikor valakinek ez így összeáll, akkor azt mondja, hogy hú, hogy ez a költemény, ez igazán tartalmas. És ugyanezt átélhetjük bibliaolvasás közben, hogy tényleg a próféta ezért mondta, amit mondott. Óriási. Ebben a tanulmányozásban segítséget is kérhetünk. Nem véletlenül van annyi keresztény könyv a könyvesboltokban, amelyek kifejezetten erről is szólnak, hogy hogyan olvassuk a Bibliát, hol tudunk utána nézni a történelmi körülményeknek, kicsit körbejárni alaposabban az igét. A harmadik, amit szeretnék mondani, nagyon sokat segít a Biblia olvasásában az érett hit. Hadd mondjak egy analógiát. Nem tudom, ki az, aki ismeri Agatha Christie-nek a könyveit, biztos, hogy járt már egy-két történet a kezünkben. Nekem Miss Marple történetei tetszenek nagyon. Egy öreg asszonyról van szó, aki ilyen laikus nyomozó. És sokszor az ember nem érti, hogy miért mondja Miss Marple azt, amit mond. Hogy nyomoz ő? Szembe találkozik egy esettel, valami nagyon különleges esettel, és utána azt mondja, hogy ez az ember olyan, mint az én falumban az a másik ember. Ilyen esettel akkor találkoztam, amikor. Mindig van párhuzam az életében. És ebből tud következtetni arra, hogy vajon hogyan is történhettek a dolgok. Amikor azt mondom, hogy valakinek érett hite van, akkor ezáltal arra célzok, hogy van már egyrészt hittapasztalata, és van egy csomó ige megértése. És amikor egy újabb ige kerül elé, akkor ezekből a tapasztalataiból hirtelen valami beugrik. Igen, ez az ige arra emlékeztet engem, amikor egy másik helyen azt olvastam. Vagy eszembe juttatja azt, amikor valakivel beszéltem. És Isten ezt az aktív hitben járást felhasználja arra, hogy egy-egy igét mélyebben megértsünk. Biztosan éltük már ezt át mindannyian. Nagyon sokszor úgy kerül ez elénk, akkor jövünk rá, hogy ezt már valóban átéltük, amikor ugyanazt az igét évekkel később újra elolvassuk. Egyszer elolvastam, megértettem belőle valamit. Aztán évekkel később újra elolvastam, már nagyobb hittapasztalattal és élettapasztalattal, és sokkal többet értettem meg belőle. És rácsodálkoztam, hogy milyen bölcsessége van az Istennek. Tehát ezt is hadd javasoljam, hogy nem kell ugyan mindig nagyon nagy dolgot várni az igétől, de nyugodtan olvassunk, érjünk a mi hitünkben, és előbb-utóbb meg lesz az eredménye, meg fogja gazdagítani az igeolvasásunkat. És végezetül még egy módszert szeretnék mondani, módszer. Nem más ez, mint a gyülekezeti közösségnek a gyülekezet közösségében való jelenlét. Az igének a megbeszélése. Találkoztam már olyan emberrel, aki hitre jutott, nagyon komoly mélységeket elért, most hitbeli mélységekről beszélek, talán inkább magaslatokat kellene mondanom, és aztán egyszer csak faképnél hagyta a gyülekezetet. Vagy nem hagyta ugyan faképnél a gyülekezetet, de úgy nem járt igazán közösségbe. Tehát meghallgatta az igehirdetést, aztán balra el. És az ilyen emberek egy idő után elkezdenek olyan furcsán gondolkozni az ígéről, mert soha senkivel nem beszélnek róla. Hogy én ezt így értem, te hogy érted? És akkor beszéljük meg. Bevallom, lelkésztől is tapasztaltam már ilyet, hogy ő a gyülekezetében egyedül volt, most úgy értem, hogy nem voltak olyan emberek, akikkel tudott volna beszélgetni az ígéről, és néhány év elteltével azt lehetett látni rajta, hogy egészen furcsa ige magyarázatokat ad. Mert hogyha egy hívő ember magára marad, akkor ez történik sajnos. Viszont lehet tapasztalni, hogy vannak emberek, akiknek nincs teológiai ismeretük, semmi az ég egyadta világon, talán nem is olvasnak semmiféle könyvet a Biblián kívül. egyszerű emberek. És mégis, amikor elmennek a Biblia órára, és elindul a beszélgetés az igéről, akkor kibudjan belőlük a bölcsesség. És ez azért van, mert ők évtizedek óta megbeszélik az igét másokkal. És képesek figyelni másokra is úgy, hogy talán Isten általuk akar szólni hozzám. És ez a hozzáállás meggazdagítja később is az igeolvasásukat. Tehát ezt a négy gondolatot szerettem volna elmondani arról, hogyan olvassuk a Bibliát, hogy egyrészt vannak Istennek konkrét üzenetei, amelyek sokszor szövegkörnyezettől mentesen is könnyen megérthetőek, a másik, hogy azért a legtöbb ige nem ilyen, és tanulnunk, tanulmányoznunk kell a korszakot, minden szempontból azt az igerészt. Törekedjünk arra, hogy amikor olvasunk, akkor eszünkbe jusson sok-sok hittapasztalatunk, élettapasztalatunk, mert Isten ezeken keresztül is megvilágítja számunkra az igét, és a negyedik, hogy ne csak magunkban legyünk, hanem osszuk meg gondolatainkat a gyülekezeti közösséggel, mert a gyülekezeti közösség is Isten egyik kinyújtott karja felénk. Tehát hogy keletkezett a Biblia, mire jó a Biblia, és hogyan olvassuk a Bibliát, forgassuk a szívünkben ezeket a gondolatokat. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk elkerülni a végleteket, szeretnénk nem eljutni abba a szörnyű állapotba, amikor kezünkbe sem vesszük a Bibliát, de szeretnénk elkerülni azt a végletet is, amikor kizárólag a Bibliát szorongatjuk, és arra vagyunk büszkék, hogy mennyi mindent ismerünk belőle, de valójában nincsen kapcsolatunk veled. Szeretnénk úgy tekinteni a Szentírásra, mint a te páratlan ajándékodra, amely rád mutat, és amely segít bennünket, hogy neked tetsző életet élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy semmi mással nem pótolható a Szentírás, de te nem is akarod, hogy mással pótoljuk, a kezünkbe adod, és annyiféle segítséget is nyújtasz abban, hogy hogyan olvassuk. Köszönjük, hogy magyar nyelven is annyiféle fordításban előttünk áll. Köszönjük, hogy itt van a gyülekezet közössége, ahol hallgathatjuk hetente többször is az ige hirdetést. Köszönjük a gyülekezeti testvéreket, akikkel beszélhetünk az igéről. Köszönjük azokat a könyveket, amelyek szintén segítenek abban, hogy hogyan olvassuk magunk a Bibliát, mire figyeljünk oda. És olyan nagy dolog, Urunk, amikor egyszerre minden beérik, és a bibliaolvasás egy csodává válik. Amikor azt látjuk, hogy ott állsz szinte előttünk, amikor azt látjuk, hogy te valóban szeretsz bennünket, és ez mindennél többet ér számunkra az életben. Köszönjük, Urunk, az útmutatásokat, köszönjük a kiigazításokat, köszönjük a bátorító szavakat. Kérünk, Urunk, segíts, hogy jól élhessünk ezzel a te ajándékoddal. Kérünk, áld meg az életünket, ne legyünk olyanok, mint a puszta föld, amely beszívja a ráhulló esőt, és valójában semmi nem történik. Termékenyítsen meg bennünket a te igéd áldott esője. Kérünk, segíts, hogy megelevedjen, megújuljon, egyre tartalmasabbá lehessen a Biblia olvasásunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Következő éneket azért választottam, mert több ponton kapcsolódik most az életemhez. Úgy érzem, hogy a Jóisten egy üres időszakon vezet át most egy ideje, és szeretné, hogyha nem engedném el az ő kezét, mert ő valóban nem engedi el az enyémet, és mind a mellett, hogy szeretné, hogy ne engedjem el, szeretni a mindkét kezemmel belekapaszkodnék, és az egyikkel a világi dolgok között matassak. Még mielőtt nekiindultam volna ennek, akkor azt gondoltam, hogy külsőségektől mennyire mentes vagyok. Hát rádöbbentett, hogy azért annyira nincs ez így, és ami sorok még nagyon megfogtak ebben az énekben, azok, hogy valóban arra figyelni, hogy őre figyelni, nem pedig, hogy milyen érzéseink vannak, és valóban az érzéseinket nagyon rabul tudják ejteni a világi dolgok, és most ennek vagyok közepette, amit észrevettem, hogy úgy, hogy vele élem meg ezt a dolgot, sokszor csillan az föl, hogy idézőjelben egyre nagyobb a sötétség, vagy az üresség világi szempontból, de annál nagyobb a ragyogás is, hogyha vele megyek át ezen az időszakon.
Köszönöm. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma délután ide eljöttek közénk, és szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Szabó László testvérünket. Lehet, hogy sokakban az a felismerés született meg az igehirdetést hallgatva, hogy mintha már láttam volna mostanában ezt a fiatal embert, és ez tényleg így lehetett. Jó néhány hónapja szerintem ő megkapta meghívást erre a mai délutáni alkalomra, aztán úgy közben alakulva az élet dolgai úgy hozták, hogy pont azzal a gyülekezettel kerültünk párba a diakóniai vasárnapon, amelyből ő érkezett, és amikor én meglátogattam azt a gyülekezetet, ő érkezett ide hozzánk, csak akkor én nem tudtam így köszönteni. Úgyhogy akkor köszöntöm most én is így szeretettel a gyülekezetünkbe, és köszönjük, hogy elvállalta annak ellenére, és megtartotta ezt a szolgálati meghívást a lelkében, hogy már szerepelt közöttünk egy hónappal ezelőtt, február 1. vasárnapján. Az Újpest belsővárosi gyülekezetből érkezett, most már 2009 óta ott szolgál beosztott lelkészként. Családját most nem hozta magával, kimentette magukat nálam. Két gyermeknek az édesapja, és mellesleg akkor nyilván egy felesége is van hozzá. Ezt ugyan külön nem mondta, de sejthető volt. Illetve harmadik gyermeküket várják. Az Isten áldja meg őket így a családi közösségben is, szolgálatában, a gyülekezetben is. És ott köszönjük, hogy elhozta az Isten ígét most ide közénk, és ebben megerősített bennünket. Áll ilyenkor mindig a meghívás, az Isten tiszteletünket szeretett vendégséggel szoktuk folytatni, aki egy kis beszélgetésre, teára, szendvicsre szívesen vállalkozik, akkor azt a szeretettel várjuk a gyülekezeti házunkba. Délelőtt is sokat hirdettem, most már lehúzogattam róla csomó mindent, de azért hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy emlékeztessek mindenkit, főleg a családosokat szeretném, hogy elkezdtük szervezni, és a részleteinek kidolgozásánál tartunk már a nyári családos hetünket, amelynek az időpontja július 16-tól 21-ig. A jelenlévő családokat, fiatal házasokat szeretném megszólítani, illetve azokat a fiatalokat, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe, akkor a jelentkezésüket tegyék meg a lelkészi hivatalba, nem utolsó sorban az előlegekkel, ezt így csendesen teszem hozzá, hogy azokat is tudjam gyűjtögetni. Köszönöm azoknak, akik már ezt be is fizették. És még egy hirdetnivalóm van, ezt is előre szeretném mondani. Áprilisban az utolsó előtti hétvégén, ennek a pontos időpontja, április 20-22 gyülekezeti csendes hétvégét szervezünk. Ennek szépséghibája, hogy egy olyan szombat is belekerült véletlenül, ami dolgozós szombat, tehát le kell dolgozni egy másik munkanapot, de szeretettel hívom már most fel a figyelmet, és kezdeném írni oda is a jelentkezőket. Megtartjuk mindenképpen ezt a hétvégét, még akkor is, hogyha ilyen szerencsétlenül sikerült az időpontválasztás. Azokat a családokat, idősebbeket, fiatalabbakat, mindenkit a gyülekezetből várunk, akik egy ilyen kötetlenebbül eltöltött hétvégében, ami mégis csendes hétvége, tehát bibliaórákat is tartunk, de közös kirándulásaink is lesznek, szívesen ismerkednek egymással, mélyítjük el a kapcsolatunkat Istennel és egymással. Tehát ennek az időpontja április 20-22, ezt a két időpontot szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. És az utolsó, amit hirdetni szeretnék, hogy holnap este 7 órakor a dolgozók bibliaóráját tartjuk. Sokan kinőnek az ifjúsági csoportjainkból, sokan nem tudnak részt venni, idősebbek a bibliaóráinkon, mert az túl korán van 6 órakor, és még olyankor az unokákat kell rendezni. Ez 7 órakor kezdődik, havonta egyszer tartjuk, mindenkit szívesen látunk. Holnap este, tehát 7 órakor a gyülekezeti házban. Most fennállva Isten áldását fogadjuk, és utána közösen énekelni fogjuk az áldást. Mindezek után az Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.